filozófia szakot végeztem az egyetemen, férjem villamosmérnök, és most már évek óta Magyar Pálos Rendel dolgozunk együtt. Egy vidéki nagyvárosból származom, Dunajvárosból, ami hát híresen nem egy templomairól ismert város, így hát a szüleim nem is neveltek vallásosan. A vallásos nevelés ezt a nagymamáimtól kaptam egyedül. Nyarant, amikor náluk voltam, elvittek szentmisére, és akkor ott ismerkedtem valamelyest a Bibliával, kaptam tőlük képes Bibliát, és hát imádkozgattam is, de otthon nem éltünk hitéletet, meg voltam ugyan keresztelve, tudtam, hogy a Jézuska jön el karácsonykor, de nagyjából ebben kiismerült a hitéletünk. Ebben a közegben, illetve hát ebben a dunajvárosi munkás világban nevelkedve, nagyjából gimnázium éveimre eljutottam oda, hogy katolikusnak vallottam magam, de azt mondtam, hogy nem tudom, hogy felnőtt koromban fogok-e hinni Istenben, hogy milyen Isten is az, akit az általam kritizált katolikus egyház próbált nekem bemutatni.
Hogyan gondoltatok, kritizálod azt az egyházat, amit igazából nem is ismertél?
Bután. Nyilván én is nagyon-nagyon lázadó kamasz voltam. Nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy az én családom egy tökéletes, ideális család, van két öcsém, szüleim jól szituált emberek voltak a városban. Nagyjából mindent megkaptam, amit a kis agyammal szerettem volna megkapni. Ennek ellenére folyamatosan az a vágy dolgozott bennem egész kamaszkoromban, hogy csak el innen. Először világvándor akartam lenni. Dél-Spanyolországban töltöttem fél évet, aztán Görögországban, Krétán. A szüleim kérésére mégiscsak hazajöttem, felvételiztem a filozófia szakra, és fel is vettek, és akkor elkezdtem az egyetemet. Ez a vágy hajtott, hogy a szülői házból kiköltözzek, önálló életet éljek, és ha lehet úgy, az egész Európát a hátam mögött hagyjam.
Kalandvágy miatt, vagy pedig eleve volt benned mindig egy mély keresési vágy?
Ez így van. Nem véletlenül mentem filozófia szakra. Eléggé metafizikus alkat vagyok, és nagyon sokat szerettem gondolkodni már akkor is az élet értelmén, és ha már itt tartunk, a nagyon racionális beállítottságú öcseimmel már pár éves korunkban emlékszem, hogy nagy vitákat folytattunk arról, hogy ha úgy igazán végig gondoljuk, kell-e a világnak, hogy legyen egy szellemi vezetője, a végén egy értelmes lény, vagy sem? És én mindig gondoljukattam, hogy igen. Ezt nem a katolikus istenképpel azonosítottam, de mégis egész biztos voltam benne, hogy a világ nem puszta anyagi okozatoknak az összefüggése, hanem van valaki, aki ezt az egészet kitalálta és gondoskodik róla.
Kerested a földi megnyilvánulásait különböző irányzatokban?
Így van. Engem nagyon bevonzott, mint oly sokakat, a keleti filozófia, illetve a keleti vallások. A filozófia tanulás az akkortájt kezdett divatos lenni. Mi voltunk az előszele, akkor még egy egész pici szak indult az ELTE-n. Viszont ott már nagyon sok orientalistát megismertem, és elkezdtem bővebben tanulmányozni a keleti filozófiákat, kimondottan a buddhizmust. Nagyjából az egyetem végére sikerült úgy igazán kioltani bennem a keresztény Isten képét, és azt mondtam, hogy hát én nem vagyok vallásos, de ha egyszer vallásos lennék, akkor buddhista lennék. És ez milyen érdekes, mert egyébként az igazi buddhizmus az nem vallás. Abban nincsen Isten. Tehát fölköltöztem Budapestre, albérletbe, kitárult a világ, ugyan még elhoztam Dunajvárosból az első nagy szerelmemet, akivel úgy gondoltam, hogy majd leélem az életemet. De aztán belevetettem magam a szabad életbe, cigarettáztam, esténként addig fennmaradtam, amíg csak lehetett. Senki nem szólt bele, hogy rakjam el a ruháimat. Nagyon élveztem ezt a kvázi szabadságot, és kitaláltam, hogy akkor én anyagilag is független lenni szeretnék a szüleimtől, ne ők fizessék az albérletet, és elkezdtem munkát keresni. Hát mit tud az ember dolgozni egy nappali tagozat mellett? Valami esti munkát. Ez általában nem más, mint valamilyen vendéglátóhelyen, szórakozóhelyen dolgozni, és így kerültem én egy étteremnek az italpultjába, ahol vesztemre egy nagyon fiatalos főnök gárda volt, nálam pár évvel idősebb emberek, akik nagyon szerettek bulizni, nagyon szerették a jó borokat és a fiatal lányokat, úgyhogy szépen bevezettek a borismeret rejtelmeibe, és azon vettem észre magam, hogy pár hónap alatt gyakorlatilag a napról napra élés lett az életem. minden este, még záróra után pedig az már igen későn volt, felnyitottunk pár üveg bort, azt megiszogattuk, utána elmentünk bulizni, és valamikor reggel tájt hazaérkeztem, éppen, hogy be tudtam menni az egyetemre délelőtt. Úgyhogy ez szépen tönkre is tette ezt a kamaszkoromból hozott szerelmi kapcsolatot is, és így aztán végképp elszaladt velem a ló. Egymás után szinte volt, hogy párhuzamosan beleszerettem fiúkba, elképzeltem velük az életemet, és hát egy elég eklektikus és zűrzavaros korszak kezdődött az életemben. Egy idő után, hogy egy ismerősömet idézem, a saját öreganyám nézett vissza a tükörből, úgy néztem ki, és úgy is éreztem magam, de azt gondoltam, hogy ez a szabadság, és mentem előre még nagyobb bulizások, szabados testi kapcsolatokba, de azért ott még mindig megmagyaráztam magamnak, hogy én ebbe a fiúba szerelmes vagyok, és hát ezért adom oda magam. Aztán eljött az a pont, nem is olyan későn, amikor eljutottam ennek a csúcsára, vagy inkább mondhatnám, hogy a mélyére, amikor meghívtak egy házi buliba, vidékre, barátaim, szülinapra. Nagyon vidáman töltöttük az egész éjszakát, és már a buli elején megláttam ott egy fiút, aki nagyon megtetszett, elkezdtünk táncolni, és akkor megtörtént az, ami eddig még velem sem. Átestem életem egyetlen egy éjszakás kalandján, úgyhogy a fiút azt gyakorlatilag éppen csak hogy ismertem. Úgy tudtam róla, hogy egyedülálló, és így buliztuk át az éjszakát. Hajnaltán, nagyon jól emlékszem rá, már felkelőben volt a nap, bevilágított a táncparketre az ablakokon, és kinyílt az ajtó, és belépett egy szőke lány, hatalmas pocakkal, olyan 8 hónapos várandós lehetett. Nagy vidámon kérdeztem a körülöttem állóktól, hogy ki ő. És hát mondták megilletődve a barátaim, hogy ő ennek a bizonyos fiúnak, akivel olyan jól éreztem magam egész éjszaka, a mennyasszonya, és kisbabájuk születik hamarosan, és esküvő is lesz. Csak utólag derült ki, hogy ez is egy kényszer megoldás volt, és ők már éppen szétszerettek volna válni, és úgy jött össze ez a kisbaba, de hát én az egészről semmit nem tudtam. Hatalmas csalódás volt, mert én addigra azért reggelre már fölépítettem az életünket a srácsa magamban, úgyhogy gyorsan el is mentem haza, jól meg is betegedtem, és ez eléggé elhúzódott egy pár hétig, és emiatt aztán az egyértelmű biológiai tünetek ellenére is nem gondoltam azt, hogy velem is megtörténhet az, ami ezzel a lányjal, hogy várandós lettem. Annyira a saját akaratom szerint éltem, és a saját elképzeléseim szerint, és annyira kizártam annak a lehetőségét, hogy velem bármi olyan történhet, amit én nem akarok, hogy a nagy okos bölcsész eszem ellenére képes voltam hetekig minden nyilvánvaló tünet ellenére, a terhességi rosszul értek és a teljes káosz ellenére hazudni magamnak, és azt mondani, hogy ez egy vírusos fertőzés, meg ez, meg az, és igazából nem is jutott eszembe az az ötlet, hogy én terhes vagyok. Aztán a barátnőm már így a több hét nyüglődés után mondta, hogy vegyél már Anett egy tesztet. Én még arra is legyintettem, de aztán végül megvettem, hát természetesen pozitív lett, és utána még 2 kellett vennem ahhoz, hogy elhiggyem. Ez egy megremegtető pillanat volt, de csak egy pár másodpercig, mert olyan módon nyomtam el magamban az igazságot, és ámítottam önmagam, hogy gyors fejszámolást végezve úgy döntöttem, hogy hát az én életemben aztán végképp nem fér bele az, hogy leányanya legyek, előttem még itt az élet, világutazó leszek, csak fejezem be az egyetemet, jól kereső állásom lesz, és majd, amikor én szeretném, még jóval később, több éve később, akkor jöhet fehér lovon a herceg, az óriási szerelem, és akkor majd utána a gyerekek. Hát ez nagyon nem így tűnt az akkori események fényében, és ezért gyorsan el is döntöttem, hogy elmegyek abortuszra. Senkinek nem mondtam el, a családban sem, csak az egyedüli legjobb barátnőm tudta az egészet. Bejelentkeztem a kötelező családvédelmi megbeszélésre, teljesen elutasító és passzív voltam, bár azt gondolom, hogy nem is próbálkoztak annyira meggyőzni engem kellőképpen. Az egyedüli tördöfés, ha lehet ezt mondani, a nőgyógyásza való találkozás volt, aki ugye készített egy ultrahangot, De én nem néztem oda, nem láttam a képernyőt és ezt a kisbabát. Viszont az orvos a vizsgálat után megkérdezte, hogy ez egy egészséges szívhangú magzat, hogy nem gondolta arra, hogy mégis megtartja? És akkor emlékszem, hogy egy pillanatra kezdett összedőlni bennem a világ, és nagyon-nagyon sok erőre volt ahhoz szükség, hogy a hazugságot tovább fenntartsam. Aztán oda vetettem az orvosnak, hogy doktor úr, én nagyon-nagyon rosszul vagyok, el sem tudom képzelni, hogy ezt végigcsináljam, úgyhogy essünk gyorsan túl rajta. És aztán el is mentem a műtétre, gondoltam, hogy hát ez egy rutin műtét, ott már láttam, sok lányon már elvégezték, és mondták, hogy már másnap hazamehetek, vagy már akár aznap is, el lehet felejteni, minden ugyanolyan szép lesz, mint régen, csinálhatom ugyanazokat a dolgokat, mint régen, gyakorlatilag lenullázom ezt az egészet, és meg nem történté tehetem. Hát ez az első és legnagyobb hazugság, amit az abortuszra menő lány magáról gondol.
De ezt akkor még nem tudtad.
Ezt nagyon sok évvel később tudtam meg, és nagyon sok szenvedés árán. Tehát próbáltam nagyon vidáman hazamenni és túl lenni az egészen, és olyannyira úgy gondoltam, hogy tényleg itt nem történt semmi, hogy a frissen kifestett lakásomban tologattam a bútorokat, frissen műtve, úgyhogy ebből lettik is problémák, vissza kellett mennem a kórházba. Teljesen hárítottam magamtól az egészet. És aztán elkezdődött a szívemben és az életemben egy több éves néma csönd, az önállítás csöndje, amikor nagyon-nagyon méltatlan kapcsolatokba sodródtam, olyan szerelmekbe, ha lehet így mondani, ahol kölcsönösen gyötörtük egymást, és csak azért, hogy bebizonyítsam magamnak, hogy engem mégiscsak szeretnek. Közben volt egy másik hatalmas trauma az abortuszom után egy évvel, hogy édesapám öngyilkos lett. Én nagyon-nagyon szerettem apukámat, azt gondoltam, hogy egy nagyon boldog gyerekkorunk van, és két ideális szülőm, és a házasságukról lassan lefoszlott az álca, és kiderült, hogy sok probléma volt ott. És ezek így mind egy olyan láthatatlan depresszióba sodortak engem, hogy a következő években, ha lehet, ezt az álmokfutást még durvábban éltem át. Akkor már nem is annyira bulizás, mert akkor már elvégeztem az egyetemet, normális állásom volt, de olyan szinten vetettem meg magam, és olyan mélyen nem vettem tudomást a lelkemről, meg a lelki életemről, és azt gondoltam, hogy az ember az pusztán egy testi valaki, és egzisztenciát kell teremteni, és nyelveket tudni, és karriert építeni. Hogyha mai fejjel belegondolok, akkor szinte elképzelhetetlen, hogy fordulhat valaki ekkorát. És aztán, amikor ezeket a kapcsolatokat azt hiszem már nem lehetett tovább fokozni, akkor eljutottam a holtpontra, és úgy döntöttem egyik nyárnak az elején, hogy én most fiúval egy ideig nem fogok megismerkedni, elegem van az egészből, hagyjanak békén, független leszek és szabad.
Amiket elmondtál, kiég is ez vezetett?
Így van. Az ilyen felszínes érzelmek területén teljesen kiégtem. Mély érzelmeimet nem engedtem a felszínre. És ebben az állapotban, ez milyen érdekes, ezt most már nagyon sokszor megtapasztaltam az életemben, hogy amikor az ember lemond valamiről, akkor a Jóisten megajándékozza azzal, amikor végre nem csak a saját akaratunk lebeg a szemünk előtt. Körülbelül a következő héten vagy nagyon gyorsan megismerkedtem a leendő férjemmel. Hát hatalmas szerelem. Teljesen másképp nézett ki, más milyen volt, mint amit képzeltem. Teljesen oda voltam érte, és ő is értem. Nagyon-nagyon viharos volt a szerelmünk az elején. Nyilvánvalóan nagyon sok tisztuláson kellett, főleg nekem átmennem, de neki is. Viszont a vesztemre idézőjelben, ő egy rendes katolikus családból származott, veszprémi születésű. A második randevunk az vasárnapra esett. Én szűk, felslicelt szoknyában megjelentem, ő pedig gyönyörűen megmosott haja linkben, szépen fölöltözve, mondom, milyen kedves, hogy így kiöltözik a randira, és akkor ilyen óvatosan megkérdezte, hogy volna kedvem vele elmenni szentmisére. Ó, mondom, hát persze, menjünk, ugye szerelemből. Én tudom ám ott, hogy kell viselkedni, ott térdelni kell, meg felállni, meg pénzt bedobni, majd én nem fogok csinálni semmit, mert hát én ugye nem hiszek. de azért ott leszek vele, csak nyugodjon meg. És akkor így el is mentünk misére, egyből meg is szóltak a templomba, hogy itt még nem csinálom a kötelező mozdulatokat, de én csak ültem és protestáltam egész mise alatt, és ez így ment hétről hétre. És a férjem, illetve hát akkor még csak szerelmem, egy szót sem szólt, nem szólt meg engem soha, és nem kérdezte azt, hogy de hát mikor lesz már az, hogy te is letérdelsz. És aztán egy nyári napon, egy nyári szentmisén az történt, hogy beléptem a templomba, és elkezdtem nagyon sírni. És végig sírtam a misét, és utána hetekig ez a sírás ismétlődött. Szerintem jó Isten elkezdett szép lassan kitisztítani a fájdalmaimból, amikkel addig nem is próbáltam szembesülni. És ennek a sírás sorozatnak a végén az egyik szentmisén fölnéztem a mennyezetre, és teljesen biztosan rájöttem, és megértettem, hogy Isten létezik, és ő egy személyes Isten, és külön rólam gondoskodik és szeret.
Valamiről tudni az egy dolog, de a bizonyosság az egészen más.
Ez egy bizonyosság volt. A lelkem minden porcikájával éreztem ezt a szeretetet, és azóta több hasonló Isten élményem volt, ha lehet így mondani. Ez a tűz tudja szerintem csak tovább vinni az embert, és ez fantasztikus. Tehát amikor hazamentem, meg is írtam a levelet a nagymamáimnak, hogy én hiszek, nagy boldogság volt a családban, és hát onnantól tartom magam megtértenek, de hát ez még csak az út nagyon eleje volt.
A párod hogyan reagált a benned fokozatosan bekövetkező változásokra, hogy hitre jutottál?
A mi kapcsolatunk egyik legnagyobb erőssége szerintem a folyamatos és nagyon izgalmas kommunikációk. Nagyon szeretünk beszélgetni, és intellektuálisan is szerintem nagyon egymásra találtunk. Mindenbe beavattam, de ő egyrészt egy nagyon diszkrét ember, másrészt azt gondolom, hogy akkor még ő is nagyon máshol járt a hitében. Hiába járt egész kiskorától templomba, ismeri az összes evangéliumot, és a vérében van az egész. Az ő hite sem volt olyan tudatos akkor még, mint aztán évekkel később, amikor mondhatom, hogy átestünk egy ilyen második megtérésen, egy igazibb
vagy
megtérésen.
Vagy újjászületésen.
Igen. Ez a Városmisszió évében volt, és ez nagyon nagy hatással volt ránk. Kis Szent Teréza rekéinél imádkoztunk napokat, onnantól kezdtünk lelki gyakorlatokra járni, napi szentmisére, elimádkoztuk, akkor még volt rá időnk, de remélem lesz is az egész szentolvasót minden nap. Akkor egy egészen más spirituális szintre jutottunk, ami persze nyilván aztán ingadozik, ahogy jönnek a gyerekek, meg az ember is lanyhul, és aztán újra buzgó. Tehát nyilván ő is rácsodálkozott az én változásomra, de neki is még egy nagy út állt akkor előtte a hitben.
Még együtt fejlődtetek.
Igen.
Kedves hallgatók, Olay Anett tanúságtételének első részét hallották. A tanúságtétel második része holnap ugyanebben az időpontban hallható.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Hírpercek.
A mikrofonnál Kontra Zsuzsa.